több generáció együtt éléséről és a közös munkáról fogunk beszélgetni. Arról, hogyha több generáció egy munkahelyen dolgozik együtt, akkor tényleg tudnak-e egymással együttműködni? Megértik-e, megérthetik-e egymást? Tehet-e valamit azért a munkáltató, hogy ez jól működjön? Vendégem Kontó Dorottya, szervezetfejlesztő, felnőttképzési szakértő, a JobTrain HR szakértője. JobTrain. Egy kicsit fordítson nekem, kezdjük ezzel, hogy mivel foglalkoznak, és hogy kerül az önök érdeklődésének a középpontjába az, hogy több generáció van egy munkahelyen. Miért érdekli ez önöket?
Jó reggelt, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye a JobTrain alapvetően munkaerő kölcsönző és közvetítő cég, és különböző HR szolgáltatásaink is vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy napi szinten partnereinknek segítünk abban, hogy megfelelő munkaerőben, vagy munkaerejük legyen, és nyilván ezért sokszínű csapatokkal kell együtt dolgozniuk, úgyhogy HR szolgáltatóként nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy van-e olyan terület még, ahol tudunk segíteni, és a generációs együttműködés az nyilván minden ahol nagyon fontos.
Ez probléma egyébként? Tehát azért merül föl, mert gond az, hogyha egy munkahelyen több generáció van?
Valahol igen, de valahol megelőzés gyanánt is sokat szoktunk erről beszélgetni. Illetve már a toborzás kiválasztásnál is, amikor egy munkáltató szeretne új kollégát, már ott is sokszor szóba kerül, hogy mi legyen az irány, fiatalabb munkavállaló, vagy tapasztaltabb munkavállaló, ugye ez munkakörtől is függ, természetesen ha junior pozíciót szeretnének, akkor egyértelműen nekünk is a fiatalok felé kell első körben nyitni. Tehát magunknak és a munkatársainknak is, a kiválasztó toborzó kollégánknak is nagyon fontos, hogy minél szélesebb körű ismereteink legyen a generációkról, meg már amikor munkába álltak partnereinknél, akkor is nagyon fontos, hogy ezeket jól tudjuk kezelni.
Itt a Magyar Katolikus Rádióban is több generáció dolgozik együtt, tulajdonképpen három generáció az alapítás óta, és nálunk ez nagyon jól bevált. Tehát az idősebbek mindig tényleg a tapasztalataik, az ismereteik átadásával járulnak hozzá a hangzáshoz, meg a hangjához a Magyar Katolikus Rádiónak, és az újra és újra ideérkező fiatalok pedig más lendületet hoznak, mint ami addig volt, egy kicsit felkavarják a vizet. Tehát jól működik. Én ebből azt gondoltam volna, hogy ez mindenhol ugyanígy működik. Lehet, hogy vannak olyan szektorok, ahol ez nem tud érvényesülni, ez a hatás?
Lehetnek olyan szektorok is, de talán egy picit lépjünk vissza, ha megengedett, hogy egyáltalán képbe kerüljünk, hogy mitől generáció vagy generáció, és kik azok, akik ma együtt kell, hogy dolgozzanak. Hogy nevezzünk egy generációt generációnak, hogyha életük egy szenzitív szakaszában ugyanazok a történelmi, gazdasági, technológiai változások mentek végbe, illetve nagyjából egy történelmi korszakban születtek. És a szocializációs folyamataik is nagyjából hasonlóak voltak. Ugye ma jelenleg élő generáció 8 van, és ebből a 8-ból a munkaerőpiacon nagyjából 4-et találunk meg. A 8 generációba beletartozik már a nagyon idősek is, tehát ez a nagy generáció, akik 1930 előtt születtek, ők ugye nincsenek már annyira sokan, őket követik a veteránok, őket a baby boomerek, majd az XYZ, alfa és a legfiatalabbak, akik 2025-től már megszületnek, ők a béták, bár ezen vitatkoznak még generációkutatók is, hogy tényleg vannak-e már béták, vagy csak egy-két év múlva nevezhetjük őket annak, de jelenleg a legtöbb generációkutató álláspontja szerint 8 van. Ugye itt gyakorlatilag az történik, hogy a generációs létránknak az eleje esik ki a munkaerőpiacból, ugye a nagy generáció és a veterán és a vége, a béta és az alfa. Tehát a legidősebbek és a legfiatalabbak kiesnek, és marad a közepe, a baby boomer, az X, az Y generáció és a Z. Én egyébként Y generáció vagyok, ugye ez az 1980 és 94 között születettek. A baby boomerekről még azt kell tudni, hogy 1965-ig van az ő generációjuk, tehát hogyha megnézzük a nyugdíjba vonulási korhatárokat, akkor lassan, de biztosan a baby boomer már kifele megy, vagy már a legtöbb tagja ki is ment a munkaerőpiacról, klasszikus értelemben, de természetesen azokban a főleg szellemi pozíciókban, oktatásban, egészségügyben, sőt, még azért elég sok területen találunk baby boomer termelésben is mérnököket, tehát a fizikai állományban már nem annyira jellemző ott a baby boomer, de egyéb területeken még azért jelentősen, és náluk viszont a szaktudás az nagyon-nagyon magas. De a törzse most a munkaerőpiacnak ugye az az X, az Y és a Z. hamarosan pedig az Alfa, hiszen már ők is 16 évesek, úgyhogy akár iskolai közösségi szolgálattal, akár diákmunkával lassan, de biztosan az Alfa generációt is köszönhetjük. Úgyhogy nagyjából így van, úgyhogy 4,5 mondjuk így generáció van most, mert klasszikusan munkahelyen még nincs ott az Alfa, nyilván törvény adta keretek miatt fiatalkorukat tekintve, de már azért bontogatják a szárnyaikat, mondom, akár iskolai közösség, akár pedig aki betöltötte a 16-ot diákmunkával.
Családon belül is érezzük azt, hogy óriási különbség van a között, hogy mondjuk a nagyszülők meg az unokák, ha leülnek egymással beszélgetni, akkor mit értenek ők mondjuk valamiről, hogy tudnak egymással beszélgetni egyáltalán, megértik-e egymást. Alapvető kérdés lehet például, hogy az idősebb generáció nyomtatva szereti látni, vagy leírva szereti látni, kézbe fogva szereti látni azt, amit olvasni szeretne, tanulni, átadni mondjuk az unokáinak. Az unokák még nem is értik, hogy miért kell nekik itt papírozni, és miért nem küldik át nekik telefonon azt a pár sort, amit ők esetleg elolvasnának. Na most ez egy munkahelyen, hogyha megtörténik, nyilván nem egy nagyszülő, de egy mondjuk egy idősebb munkavállaló, meg egy nagyon fiatal között, akkor ott már rögtön tudjuk, hogy mi lehet a kommunikációs nehézségnek az oka. És akkor arra gondolok, hogy az lenne a legtisztább, hogyha külön dolgozna mindenki egy munkahelyen, vagy akkor mégsem?
Hát ez nyilván munkahelytől függ, és attól, hogy milyen folyamatok, és milyen rendszerek, és milyen szabályozási lehetőségek, vagy akár fejlesztési lehetőségek vannak. Az igaz, hogy az ember nagyon szereti legtöbbször azokat a dolgokat használni, amiket ismer, és amiket megtapasztalt. Egy idősebb embernek, ahogy te is mondtad, papíralapon kezdett dolgozni, az a működési módszer volt a számára a munka szocializációnak az alapja, tehát egy ebbe tanult bele. Nagyon nehéz, és minél idősebbek vagyunk, annál nehezebb újra és új ismereteket megtanulni. De feltétlenül szükségesek egy cégnél, hogy új dolgokat tanuljunk meg, és ebben egyébként nagy segítség a fiatalok. Sokkal rugalmasabbak, sokkal hamarabb befogadják a technológiai újdonságokat, a digitalizációt tényleg a vérükben van, mert hogy már ebben nőttek fel. Egyébként az embernek a meghatározó környezeti tanulásában nagyon fontos az első 1000 nap, az első 7 év és az első 12 év. Ha ezekben az időszakokban már jelen volt a technológia, akkor gyakorlatilag úgy épül be a mindennapi eszköztárunkba, mint ahogy kést és villát használunk, mert egyszerűen része volt a mindennapjainak már gyerekkorában. Nyilván neki ebből a szempontból mondhatjuk, hogy könnyebb új eszközöket találni, de meg kell érteni azt, hogy egy idősebb embernek nem ez volt az első, lehet, hogy az első 20 évében, vagy 50 évében, nem, hogy az első 1000 napban.
Azt szokták mondani, hogy az X generáció, tehát amelyik most mondjuk a legidősebb a munkaerőpiacon, vagy legalábbis tömegben.
Nagyobb részben ők vannak jelen, igen, de nem ők a legidősebbek.
Nem ők a legidősebbek, de nagy részben mondjuk ők vannak jelen. Ugyan konzervatívabbak, viszont nagyon sok dolgot kellett már a saját életük során megtanulni. Hiszen, hogyha ők 1965 után születtek, akkor ez azt jelenti, hogy az ő életükben történt meg az átállás például a digitalizációra. Tehát kezdjük azzal, hogy megtanulták a számítógépet használni, és akkor a különböző lépéseit a digitalizációnak ők a munkahelyen élték meg. Tehát már egy csomó mindent megtanultak eleve. Na most ezt a nagy lépést a semmiből, a nem digitális világból a digitálisba nem kellett a következő generációknak megélni. Tehát akkor mégiscsak, hogy az X generációnak rugalmasnak kell lennie, meg nyitottnak az új ismeretekre.
Hát ez egy nagyon összetett kérdés, mert az X generációnak vannak nagyon-nagyon markáns sajátosságai. Egyébként ők nagyon úttörőnek gondolják magukat, és a saját idejüket nézve, ahhoz képest, amik mondjuk az őt megelőző generációk voltak, ahhoz képest azt gondolom jogosan érezhetik magukat, mert rengeteg változás történt abban az időszakban. De ha meg a Z generációnak, tehát a fiatal 20-as években járó fiatalok szemszögéből nézed az X-et, nem fogják azt gondolni, hogy ők nagyon innovatívak. mert vagy nagyon korszerű dolgokat használnak. Megtanulták, és nagyon sokan nagyon jól használják, és nagyon sok energiát tesznek abba, főleg azok, akiknek magas a úgynevezett tanulási agilitása, tehát a tanulási hajlandósága és a nyitottsága megvan rá, nekik nyilván sokkal könnyebb. Ugye az X generációnak megvan az a sajátja is, hogy ők nagyon maximalisták. Tehát ugye egy olyan rendszerben kezdtek dolgozni, tehát hogy mondtad, a 65 után születettek, egyébként a 65 és 79 között születettek, tehát őróluk azt kell tudni, hogy nagyon hősközpontúak, nagyon maximalisták, nagyon nehezen delegálnak, egyébként ez már konfliktusforrás is a generációk között.
Tehát a megosztás, a munka megosztás az nekik nehezen
Nehezebben megy, tehát az összes generáció közül nekik megy jelenleg a legnehezebben, pont azért, mert maximalisták, hogy ez a bizonyítás vágy, ez nagyon erős bennük. Ugye az előző generációhoz képest azt gondolják, hogy sok mindent elértek. Ugye más volt már a történelmi kontextus is, amiben ők kerültek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a munkamorál, tehát a lojalitás, az, ahogy hozzáállnak egy munkahelyhez, vagy nagyjából bármihez, amit csinálnak, az egy nagyon, nagyon erős stabilitás. Tehát hogy stabilitásra törekszenek, és arra, hogy minél több mindent, minél jobban megcsináljanak, és ez legyen apró munka, és legyen a szülői szerep is egyébként, ott is próbálnak a lehető legjobban helytállni, de ez nem feltétlenül egy egyszerű dolog, plusz olyan innovációk, meg olyan technikai fejlődés van, akár a mesterséges intelligencia, akár bármi más, amivel viszont azért nehezebb lépést tartani, mert nekik akkor is tanult folyamat volt, és az első gyermekkori időszakban ez nem volt egy használatos eszköz, és amit tanulnunk kell, főleg idősebb korban, az mindig sokkal nehezebb, mint amiben beleszülettünk.
Jó, Y-generáció, akkor ez az 1980-tól
94-95, attól függ, hogy igen. Melyik tanulmányt nézzük, hol húzzák.
Na, akkor mondjuk ők vannak középen. Igen, milyen az Y-generáció?
Az Y-generációról az egyik nagyon fontos tudni. Valahogy ugye 1980-tól kezdődött el az a korszak, amikor már egy picit elkezdett a világ inkább az én központú irányba működni. Tehát addig egy sokkal kollektivistább, tehát együtt gondolkodóbb, együtt cselekvőbb rendszer volt, és az Y-nál kezdődött egy picit az, hogy magunkkal foglalkozunk egyre jobban. Eleve, ha megnézzük a 90-es évek elején, főleg aki ugye már a 89 után született Y-os, a rendszerváltást követően a 90-es évek elején egy globalizálódott a társadalmunk, megnyílt csomó olyan dolog, amit előtte nem ismertünk, de akár csak a kereskedelmi csatornák, vagy bármi olyan, amit már gyerekkorunkban kaptunk a világból, mi Y-osok, tehát rengeteg dolog formálta a gyermekkorunkat, ami előtte ismeretlen terület volt, de maga ez, hogy az én központúság megjelent, hogy én vagyok a fontos, az én helyem a világban, saját céljaim, és nem a vállalat, vagy nem a munka lett már a legfontosabb, hanem az, hogy megvalósítsuk a céljainkat. Nagyon erős lett a kortárs orientáltság egyébként, már az Y, ami már az X-nél is elkezdődött, de ez az Y-nál teljesen kiteljesedett, hogy nem egy felnőtt orientált világban élünk már, hanem a kortárs orientált világban, ami...
Tehát nem példakép mondjuk, vagy nem követendő, vagy nem tanulni szeretnénk a feljebb lévő generációktól, hanem a saját generációnkba keressük a
Ez is része, társat. Igen. Ugye régen, ha nagyon visszamegyünk még egy gondolattal, ugye az idősebb generációknál kettő platformon mozogtak, a család és a munka, és nem volt más. Az X-nél kezdődött a család, munka, barátok. Ugye az X-nél jelentek meg a talán ismered a kifejezést, meg a hallgatók is, ez a kulcsos gyerek kifejezés, amikor már beszippantotta az ipar a szülőket, anya is dolgozott, apa is dolgozott, a gyerek hazajött, megfogta a kulcsot, önállóan járt, és lent játszott a játszótéren. Az X-nél itt alakult ki a közösségi élethez való nagyon szoros kapcsolódás. Ezért is van az, hogy az X-generációk nagyon fogják élvezni azokat a szakmai, vagy akár bármilyen programokat a cégnél, ahol közösen lehet valamit csinálni. Ez a házi bulik ideje, tehát az X-nél ez nagyon megvolt, ők már elkezdték ezt a kortárs orientációt, ami aztán az Y generációnak még egy lapáttal rátéve, mivel kinyílt a világ, globálisabban kezdtünk élni. Ugye a technológia is változott, mert tehát nem kellett, nem tudom, a telefon már, az internet, ugye majd később, ez már kicsit később, de már maga a telefon, hogy mi rengeteget hívogattuk a barátainkat, telefonon beszéltünk, akkor is, ha egész nap együtt voltunk, szóval teljesen más lett a kommunikáció, már elkezdett változni ugye a technokommunikáció, vagy a technológia fejlődésével a kommunikációnak a változása, és abszolút ez az én központú, de mellette kortársorientált lett az Y, aki már nem azt a nézőpontot képviseli, mint az X, hogy itt tényleg életemet és véremet a cégért, hanem legyen ebbe egyensúly, legyen ebbe én idő, amit magammal foglalkozom, amit a társaimmal töltök időt, tehát ez itt már egy nagyon-nagyon más szemlélet.
Ehhez képest az é, miben változott? Ugye ők az 1996 után.
95-96 tényleg attól függ, hogy melyik kutatásokat nézzük, mert ezekként a dátumok eltérnek akár országonként is, attól függően, hogy ott éppen abban az országban milyen változás történt, és akkor ahhoz tudják kötni, illetve leginkább a generációváltások ma már technológiai változásokhoz vannak kötve, tehát ettől is függ, hogy az a bizonyos technológiai újdonság mikor ért oda abba az országba. Tehát ez ilyen 1-2 év eltérés van. Az generáció már egy nagyon-nagyon más generáció abból a szempontból, hogy teljesen más hatások érték a fiatalokat, a mostani fiatalokat már kora gyermekkorban. Tehát az, ameddig mondjuk az előző generációknak csak a televízió volt, és az is még korlátolt időintervallumban állt a rendelkezésünkre, ez az énél már ugye nem csak a televízió, hanem gyakorlatilag a 2000-es évek megjelenés, vagy 2000-es évek körül, amikor megjelent az internet, az egy nagyon nagy robbanás volt a mindenféle szempontból. A kommunikációjuk, azt ma már látjuk, hogy teljes, ez az alfánál is igaz lesz, sőt fokozottan egyébként, bár az alfáról azért nehéz most még beszélni, majd ugye ez a következő, a legkisebb, vagy 2010 után születettek lesznek, mert még egy fejlődő és formálódó generációról nehéz már véleményt alkotni, főleg munkaerőpiaci szempontból, de a Z-nél azt látjuk, hogy egy nagyon-nagyon ingerkereső generáció. Tehát ahhoz vannak hozzászokva, hogy párhuzamosan rengeteg kis mikroplatformon vannak jelen, ugye régen nekünk meg volt a család, munka, meg a barátok, ez a három, meg még talán egy-két apróbb platform, vagy nem tudom, telefon, vagy bármi, de ma már rengeteg különböző kommunikációs tevékenységet folytatnak, tehát rajta van ilyen csetem, meg olyan csetem, meg amolyanon, meg közben még beadandót, tehát millió egy platformon van párhuzamosan jelen, aminek az a legnagyobb hátránya, hogy megosztja a fókuszát. Tehát, hogy van, hogy 10-15 helyre osztja egyszerre meg a fókuszát, semmire nem tud figyelni nagyon tényleg oda koncentráltan, hanem csak kicsi apró figyelmeket ad mindenhova, és ez egy teljesen más agyi működés. Még az nagyon fontos elmondani, hogy amikről most beszélünk, azok általános jelenségek, tehát nem mindenkire igaz, és tényleg nem szándékunk Csillával, hogy bárkit megbántsunk, hogyha ő nem ilyen. Ezek olyan, úgy kell elképzelni, mint ha most felszállnánk egy, nem tudom, helikopterrel, vagy egy madárka, és megnézzük föntről, hogy nagyjából hogy néznek ki a generációk. Nem lesz mindenkire igaz, de nagy általánosságban egyrészt ugye ingerkeresők, amit említettem, illetve nagyon fontos náluk az, hogy nehezen bírják a hierarchikus, tehát alá fölé rendelő területeket, legyen ez egyébként családon belül, vagy pedig a munkában.
Uh-huh. Ugye említetted te is, hogy vannak, akik azért ebből kilógnak, ezekből a zsákokból, vagy legalábbis a jellemzésekből, amit most te adtál arról a három fő generációról, amelyik megjelenhet a munkaerőpiacon, meg egy munkahelyen együtt dolgozhat. De ahogy vannak kivételek, úgy egyre inkább jellemző mondjuk az is, hogy valamilyen ellensúlyt próbálnak az emberek akár a saját életükben adni, vagy hogy a gyerekeik életében ellensúlyozzák a technológiát. Tehát arra gondolok, hogy én nagyon sok fiatalt látok kifejezetten buta telefont választani, vagy azzal járni. Tehát ők maguk döntenek úgy, hogy kiszakadnak ebből a megosztott figyelemmel járó digitális világból. Aztán mondtad, hogy ugye milyen meghatározó, hogy 12 éves korig mi történik egy kisgyerekkel. Az is egy tendencia most, hogy ne adjanak semmiféle digitális eszközt 12-13 éves korig egy gyereknek a kezébe. Nagyon tudatos szülők próbálják megakadályozni, hogy a gyerekkort a digitális eszközök határozzák meg. Vajon ezek a döntések, ezek befolyásolják azt, hogy mondjuk például, hogyha hozzád megérkezik valaki, és munkahelyet keres, akkor ő vajon melyik generációba tartozik. Tehát lehet, hogy születése alapján itt a Z-generáció lenne, de ő úgy döntött, hogy nem lesz ilyen digitális fogyasztó.
Hát ez magát a generációs jellemzőit, meg a saját idejének a szocializációs folyamatát nem fogja abból a szempontból feltétlenül, tehát a környezeti hatások, amik érik, azok nem lesznek ugyanolyanok, mint 20 évvel ezelőtt, akkor sem, hogyha mondjuk valamilyen technológiát nem használt. De ez a tudatosság, szerintem ez egy jó irány, és szerintem ezt az irányt kellene szülőként is nagyon követni. Nem azt, hogy teljesen letiltom, mert szerintem az sem jó, mert nagyon sok, tehát az arányokat kell megtalálni. Az arányokat és az, hogy milyen digitális tartalom az, amit fogyaszt az a gyerek. Hogyha ezt jól tudjuk, mert egyébként nagyon sok készségfejlesztő lehetősége is van egy-egy digitális eszköznek, ami meg nagyon jó, illetve hogyha később elvárás lesz a munkahelyén, hogy ő nagyon jó legyen a digitális kompetenciákban, de pont ebben az időszakban, ami az agyfejlődés szempontjából tök fontos lett volna, mégse találkozott vele, akkor lehet, hogy hátrányt szenved. Szerintem itt az arányokról van szó, hogy nem találjuk meg azt az ideális arányt, hogy inkább a fejlesztő játékok, vagy olyan dolgokat játszom vele, ha játszik, vagy ismeretterjesztő anyagok olvasása, stb. Tehát, hogy olyan célra használja, ami fejleszti, de nem vonja meg magától teljesen. Az viszont, hogy teljes mértékben romboló hatással van rájuk később, hogyha akár olyan játékfüggőség alakul ki, amire nem is azonosítjuk gyakorlatilag, hogy függőség, de az azért nagyon nagy hátrány, mert egy ilyen számítógépes játék gyakorlatilag 6-10 percenként ad az agyunknak dopamin löketet. Ugye a dopamin az egyik örömszerző hormon a 4-ből, vagy boldogsághormon, így is hívják. Tehát nincs az a munkáltató, aki 6-10 percenként dicsérni tudja, hogy az ő dopamin szintje megmaradjon, és ez viszont már káros.
És itt hat vissza a munkaerőre, a munkaerőpiacra, munkahelyekre az, hogy hogyan növünk, milyen környezetben növünk fel. Egy rövid zenével megszakítjuk a beszélgetést, és aztán folytatjuk, hogy akkor ezek a generációk egy munkahelyen hogyan dolgozhatnak együtt. Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táját hallják. Üdvözlöm a most csatlakozókat, én Szabó Csilla vagyok, vendégem pedig Kontó Dorottya, szervezetfejlesztő, felnőtt képzési szakember, aki a JobTain HR szakértőjeként rálát arra is például, hogy a különböző generációk egy munkahelyen hogy dolgozhatnak. Azért minket most a munkavállaló oldala érdekel, mert többnyire gondolom a hallgatóink azok, akik munkát kereshetnek, vagy munkahelyük van, valamilyen munkahelyük van, ahol esetleg nem érzik magukat annyira jól. Ugye az előzőekben azt említetted, hogy az Y-generációnak nagyon fontos az, hogy saját magát megvalósítsa, vagy megfelelő egyensúlyban legyenek a saját elvárásai a cég, vagy a munkahely elvárásai mellett, de szerintem azért mindenki szeretne jó munkahelyet, és a jó munkahelyen jól érezzük magunkat. Akkor, amikor munkahelyet keresünk, akkor fontos azzal is megismerkednünk, hogy milyen környezetben, milyen generációs környezetben fogunk mi megérkezni, vagy mondjuk milyen generációs környezetben érezzük mi magunk jól magunkat, vagy hol tudunk jól dolgozni. Lehet, hogy valakinek könnyen megy az, hogy együttműködjön fiatalabbakkal, vagy idősebbekkel, másnak meg nem annyira. Hogyha te tanácsot adsz valakinek, aki munkát keres, akkor ezt hogy vizsgáljátok meg, vagy hogy keresitek meg a megfelelő helyet ilyen formában is?
Ami nagyon-nagyon fontos, amit nagyon szépen körülírtál, csak nem mondtuk, vagy nem mondódott ki, az akár álláskeresőnek, aki hozzánk fordul, akár a JobTainhez, akár egyébként szeretne elhelyezkedni, az a generációs önismeret. Tehát gyakorlatilag az a nulladik lépés, hogy önmagamról tudjam, hogy mik azok a generációs jellemzők, amik engem befolyásolnak, amik hatottak rám, amik jellemzőek a viselkedésemre, az agyi működésemre, ami már egyébként változott az elmúlt időszakban a fiatal generációnál, már a működési mechanizmus is, ahogy gondolkodnak. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog van, amit a saját magam generációs önismeretével jó lenne, ha tisztában lennék. Nos, utána jön az a szint, hogy az még jobb, hogyha nyitott vagyok arra, hogy megismerjem a más generációknak a sajátosságait is.
Bocsánat, még álljunk meg az elsőnél, igen, a generációs önismeretnél, vagy általában az önismeretnél. Akkor ezek szerint az, hogy milyen típusú munkát tudok jól végezni, vagy milyen típusú munkahelyen tudok dolgozni, az ezektől függ, amiket te említettél, hogy alkalmazkodom, hogy mondjuk a digitális világban mennyire vagyok otthonos. Tehát hiába van valamilyen végzettsége valakinek, nem biztos, hogy az alapján érdemes munkát keresnie. Csak az
igen,
alapján.
Nem csak az alapján. De így van, ahogy mondtad, a generációs önismeret mellett a saját magunk önismerete és ilyen álláskeresés szempontjából az önismeret is nagyon-nagyon fontos, hogy tudjam azt, hogy milyen úgynevezett puha képességeket, ugye ezt a leginkább angolul használják, de milyen soft skilleket, tehát puha képességeket, amik mondjuk a munkahelyen vannak a soft és a hard skillek. A soft skillek azok, amik a munkahelyen az együttműködéshez, a közös munkához szükséges kompetenciák. Ide nagyon sok minden tartozik. A kommunikációs készség, az empátia, rugalmasság, nagyon-nagyon sok minden. A hard skillek azok a kemény képességeim, azok pedig a szakmai, technikai, technológiai képességeim. Tehát már az önismeretnek ez is részt, hogy tudjam azt, hogy ezekből, amik nekem megvannak eszköztáram, melyiket szeretném használni. Mert lehet, hogy nagyon jó vagyok egyébként a mérnökként, de nem biztos, hogy szeretem csinálni. Tehát itt jön be az, hogy mi az, amit szeretek csinálni, mi az, amire mondjuk van igény is, és mi az, amihez még kompetenciám is, tehát képességem is van. És ez a három így találkozik, akkor ez egy nagyon jó dolog. És mi is a kiválasztás során mindig megnézzük azt, hogy ezeket hogy tudjuk jól összehozni. Illetve az önismeret, tehát hogyha továbbugrunk a generációra, az pedig azért nagyon-nagyon fontos, mert ma már nem egy ilyen futurisztikus dolog az, hogy különböző, ahogy te is mondtad, itt három generáció dolgozik a rádióban is, tehát hogy ez egy mindennapi dolog, hogy 3-4 generáció is együtt dolgozik egy-egy helyen, és én személy szerint nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy egy-egy problémára vagy konfliktusra azt gondoljuk, hogy ez egy személyes vagy akár ilyen személyközi konfliktus. És egy idő után mindig kiderül, hogy valójában generációs konfliktus volt. Van egy ilyen szó, aminek az a neve, vagy elnevezés, hogy generációs csapda. Ez az arra használjuk, amikor gyakorlatilag a saját megélésemet, a saját generációs élménytartományomat, amit én eddig megéltem, azt próbálom ráerőltetni, ha úgy tetszik projektálni, kivetíteni egy másik generációra, és feltételezem, hogy ő is ugyanezeket a dolgokat élte meg, ugyanúgy fejlődött, ugyanúgy megtanult döntéseket hozni, önálló, stb., ami már nem igaz, főleg mondjuk egy ilyen fiatal Z vagy alfa generációra, akik teljesen más módon növekedtek, akár ez a túlféltés, meg itt beszélhetnénk még a helikopterszülőkről, aki mindig ott van köröz körülötted, és megoldja a gondodat. Nincs lehetősége a gyereknek megtanulni azt, hogy vagy fiatalnak, hogy hogyan oldja meg a saját problémáit. Pedig egy idős azt gondolja, hogy hát én már nem tudom, 10 évesen már vigyáztam a testvéreimre, megfőztem, kitakarítottam, nem tudom én mit csináltam, tehát teljesen más időkben, teljesen más feladataik voltak. És amikor azt gondolom, hogy így áthelyezem egy az egybe ugyanezt, hogy ez a fiatal is biztos ezt tudja, az generációs csapda. Szóval ezeket érdemes mindenképpen kerülni egy szervezeten belül. És a munkakeresés során is, hogyha úgy, ami felül elindultunk, hogyha kicsit nyitottabb szemmel próbálom, befogadó vagyok önmagammal is, hogy tudjam, hogy mik a sajátosságaim, és ugyanezt a nyitottságot megpróbálom kiterjeszteni a munkatársaimra is, és felismerem, hogy mi az, ami tényleg konfliktus, és mi az, ami pedig egy generációs helyzetből adódó eltérés. Mert ezeket egyébként nagyon könnyű orvosolni, és nem megvárni, hogy tényleg személyes konfliktus legyen belőle, ami megromboló hatással van akár csak erre a kettő kapcsolatra, de nem csak erre a kettőre, nagyon sokszor ezek ugye az egész csapatot szét tudják rombolni, pedig csak fel kellett volna ismerni, hogy az ok, ami a kiváltó, az mi volt valójában.
Hogyha ezeket a generációs jellemzőket nézzük, akkor lehet, hogy a különböző generációk különböző típusú munkahelyeken vagy ágazatokban boldogulhatnak jól. Tehát, hogyha például azt hallom az Z-generációról, hogy mindig megosztja a figyelmét, és nem tud igazából egy dologra összpontosítani, akkor arra gondolok, hogy azok a feladatok, amik viszont nagy összpontosítást igényelnek, azok lehet, hogy nem nekik valók. Tehát, hogy mondjuk agysebész ne legyen az, aki nem tud egy dologra odafigyelni.
Azért is mondtam az elején, hogy madártávlatból kell nézni, ezek általános jellemzők, de vannak olyan szektorok, egyébként pont az egészségügy, ahol meg nagyon jól működik a fiatalok és az időseknek az együttműködése. Pont azért, mert ott szakértelmet és tapasztalatot kell átadni, tehát nem ilyen mechanikus dolgok, ahol könnyen elveszítik a fókuszt, főleg ha még unalmas is számukra, de pont az ilyen tanár-diák kapcsolat oktatási rendszerekben, egészségügyben, ezekben nagyon jól tudnak együttműködni a fiatalok az idősekkel, meg olyan szektorokban is, ahol van lehetőség mentorálásra, és nem csak arra kell most gondolni, hogy az idősebb mentorálja a fiatalt, hanem ez a két irányú mentorálás egy nagyon bevált dolog, és nagyon nagyban növeli a generációs hidat, hogy a fiatal mentorálja az idősebbet az új technológiai ismeretekben, meg a digitális dolgokban, meg akár a mesterséges intelligenciának a legújabb eszközeibe, az idősebb pedig a szakmai tudását adja. És mivel ez a dolog kétirányú, nem egy ilyen klasszikus tanár-diák alá fölé rendelt viszony van, hanem egy teljesen mellé rendelő, egyszer mentorált vagyok, egyszer meg mentor, és ezek a szerepek változnak, és cserélődnek, ezért sokkal jobban ki tud alakulni egy olyan kommunikáció, amiben utána jól tudnak dolgozni. De most visszatérve, nyilván a csebésznek akkor tényleg nem menjen senki, hogyha alapvetően mondjuk van valami figyelem gondja, de főleg az ilyen veszélyes vagy élettel összekapcsolódó rendszerekben, de tényleg az a tapasztalat, hogy pont ezekben a szakmákban, ahol klasszikusan tudnak tanulni egymástól, ott nagyon-nagyon jól működik a generációs összekapcsolódás.
Most ugye ennek az egész műsornak ez a témája, hogy generációk a munkahelyen hogy tudnak együttműködni, vagy esetleg nem tudnak együttműködni, de ez valóban egy meghatározó kérdés. Tehát, hogyha a nagy egészet nézzük, vagy az egész tömegét a munkavállalóknak, akkor ez mindenkire hat, vagy csak azokra, akik mondjuk ilyen hatalmas munkahelyeken dolgoznak, vagy tényleg sok munkavállaló együtt egy munkahelyen van. Mert azért sokan vagy egyéni vállalkozók, vagy egy-két fős, háromfős csapatokban dolgoznak, vagy kisvállalatban, kisvállalkozóként.
Nyilván a nagyszámok törvény alapján a nagyobb cégeknél nagyobb eséllyel fordul elő, mert hát mivel többen vannak, ezért jobban kijönnek ezek a különbségek. Maga az, hogy generációs különbség van, az mindenkit érint szerintem, aki nála a fiatalabb vagy idősebb generációval dolgozik. Tehát ugye ezt nem tudjuk kikerülni. Itt az a kérdés, hogy hogyan kezeljük, meg nyilván vannak egyéni képességek is, meg egyéni attitűdök, aki valami miatt mondjuk tényleg nagyon hasonló, hiába vagyunk különböző generáció, de egyébként nagyon hasonló az értékrendünk. Nagyon hasonlót gondolunk a világról. Vannak olyan dolgok, ami mondjuk az idősebb generációnak nem tetszik, de jól tudja ezt kommunikálni, találnak erre közös utat. És elmondja a fiatal is például, a kisebb cégeknél erre nagyobb lehetőség van, hogy neki mi az, ami jó lenne. És kitalálnak közös megoldásokat arra, hogy ezek működjenek. Akár új platformokat kezdenek el használni a kommunikációra, olyat, amit mindenki jól tud használni, és nem azt használjuk, amit eddig, meg nem azt az újat, amit csak a fiatalok, hanem közös megoldásokat keresünk, és ezek az új keretrendszerek tudnak segíteni. Na, de a generációs különbség mindenkit érint, és leginkább azért, mert a Z-generációnak a megjelenése a munkaerőpiacon, ez annyira különböző volt, úgy mondom, az Y ebből a szempontból egy kis áthidaló, de az X és a Z között akkora volt a szakadék, hogy ez nagyon-nagyon látványosan azért is ennyire népszerű téma szerintem. Tehát azért nem volt ennyire, mondjuk amikor még csak az Y, tehát az én generációm, ez a 80-94 között születettek generációja, jelent meg, mert mi még egy picit az előző világhoz is tartoztunk, meg már tudunk azonosulni a következővel is, meg voltak már technológiai újítások az Y életében, de nem akkorák, mint mondjuk az Z-ében, de valahol egy pici híd volt. De az X és a Z-nek annyira nagyon különböző a megélése, meg az élménytartománya a munkával kapcsolatban, meg maga a világnézetben, hogy óhatatlan, hogy vannak különbségek. Nem az a kérdés, hogy van-e különbség, az a kérdés, hogy erre előnyként tekintünk-e, vagy pedig hátrányként. Mert ha előnyként tudunk erre tekinteni, akkor megnézzük azt, hogy egy fiatal mi az, amit be tud hozni, akár a rugalmassága, a mobilitása, az, hogy picit máshogy gondolkodik, hogy a kreatív iparban egyébként szuperül tudnak működni, tehát ugye a kreativitás, vagy az, hogy a munkamagánéletre való törekvés mennyivel erősebb, amit jó lenne egyébként az X is, hogyha picit jobban megpróbálna ő is a saját jelvet tenni, mert nagyon sokan égnek ki egyébként az X generációban, pont azért, mert nem találja a határt és maximalista.
Nyilván beszéltél arról, hogy különböző ágazatokban ez másként jelenik meg, tehát az egészségügyet meg az oktatást emelted ki. Tudunk ilyen jellemzőket akár mindegyik ágazatra mondani? Tehát mondjuk akkor most, ha azt mondom, hogy mezőgazdaság, akkor te mit mondasz, hogy ott hogy működnek ezek a generációs hidak, tudnak-e együttműködni?
Ugye az agrárszektor azért egy kicsit más, mert ott nagyon meg kell nézni, hogy pontosan melyik területe. Ugye nagyon nagy része gépesítve van már ugye az agrárszektornak, de van rengeteg, ami nincs, akár a termelésben, vagy bármi olyan feldolgozó részben, mondjuk az már inkább a feldolgozóipar, vagy akár az agráriumban a mérnök, tehát ugye az informatika, tehát egy csomó minden olyan területe van a mezőgazdaságnak is, ami nem feltétlenül kifejezetten a mezőgazdasághoz kapcsolódik, de technológiai újdonságokat követel. És ott is azt látjuk, hogy ezek a helyek, ahol mérnök, IT-szektor, tehát ugye az informatika, ebben is nagyon szépen összefér az, hogy van egy nagyon alapszaktudása, és nagyon markáns szaktudása az idősebbeknek, a fiatalok meg sokkal könnyebben nyitnak új megoldásokra. És annyit fejlődik minden nap a technológia, és egyébként ez is nagyon fontos része, ami előnye a fiataloknak, hogy régebben, mondjuk egy 5-6-7 évvel ezelőtt, mondjuk volt egy rendszer, legyen mondjuk egy informatikai rendszer, amit mondjuk használtunk 10 évig, és azt úgy ismerni kellett. De most lehet, hogy a számok nem a legjobbak, de a fiatalok viszont abba szoktak bele, hogy minden nap változik valami. Tehát, hogy nincs az, hogy évekig használunk rendszereket, mert jön egy jobb, jön egy újabb, jön egy más, jön egy új verzió, ha csak a telefonokat nézzük, hogy a hányadik verzió jött ki mondjuk nem tudom 5 év alatt. Tehát, hogy mindig ahhoz vannak hozzászokva, hogy változik a helyzet, alkalmazkodni kell, gyorsan kell átállni, és ez egy nagyon-nagyon más gondolkodás, ami nagyon sokban segíti a cégeket, hogyha ezt meglátják ezeket az előnyöket, és ebben tudnak segíteni az idősebb munkavállalóknak is a fiatalok. Tehát régen nem változott ennyit 10 év alatt a szektor, mint amennyit most 1/2 év alatt változik. Ez egy nagyon másfajta működés, másfajta gondolkodás, ehhez lehet, hogy kell türelem az idősebb kollégák irányába, a fiatalok viszont nagyon gyorsan tudnak alkalmazkodni, amiben megsegíthetik az idősebb kollégákat. Úgyhogy megvan ennek az egyensúlya különben.
Dorottya, amit most elmondott, az alapján én úgy érzem, hogy különösen fontos ez, hogy jól működjön a különböző generációk közötti kommunikáció, és hogy nehéz, vagy hogy egyre nehezebb lehet, mert hogy távolodnak azok az értékek, vagy az a tudás, ami mondjuk közös alapra, vagy közös gondolkodásra adott volna lehetőséget. Vajon foglalkoznak esetleg ma azzal a képzésben, akár már a munkavállalók képzésében, tehát a különböző oktatási intézményekben, hogy valamikor majd dolgozni kell, és együtt kell dolgozni másokkal. Vagy mondjuk a vezetőképzésben van ennek egy külön útja, hogy a vezető hogy tudja ezeket a generációkat együtt munkáltatni?
Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb figyelmet kap, ami nagyon jó, tehát mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt még nem láttam ekkora hangsúlyt, hogy ennyire nagy hangsúlyt fektettek volna rá, ami már egy nagyon pozitív irány. A tudatosság, és az, hogy felismertük azt, hogy ez potenciális problémaforrás lehet, az nagyon jó, de az még jobb, ha nem potenciális problémaforrásként tekintünk rá, hanem ezt a generációmenedzsmentet, ezt már akár egy stratégiával összekötve tudatosan kezdjük építeni a céggel, hogy már a nulladik pillanatban akár előnyünkre fordítsuk, akár kialakítjuk egyáltalán azt a főleg, hogyha csapatkultúrát szeretnénk kialakítani, tehát egy csapatmunkára épülő szervezeti működést szeretnénk kialakítani, akkor meg aztán nagyon fontos, hogy minden egy, most elemnek hívom az embereket, de hogy minden egyes elemet, tehát minden egyes dolgozó ezt a közös célt és közös motivációt megtalálja. És hogyha ez megvan, akkor tudnak elkezdeni egy konkrétan generáció menedzsmenttel foglalkozni, ami nem csak egy-egy képzést érint, hanem egy szemléletet, hogy ebből tényleg határozottan és céltudatosan próbáljunk meg előnyöket kovácsolni.
Most azért olyan tervekről beszélsz, amelyek mondjuk időt vesznek igénybe, egy-két évet, és hogyha a Z-generáció jellemzőit nézzük, akkor az egyik erőteljes vonás náluk, hogy nem szeretnek egy helyen maradni. Tehát simán fél éven belül változtat munkahelyet. Tehát akkor nem tudom, vezető legyen a talpán, aki tud generációk között kommunikálni, hogy még el se kezdett vele kommunikálni, már ott sincsen.
Amiről most beszélsz, az szerintem a job hopping, vagy job hopper jelenség, ami a munkáról munkára ugrálás, tudatos karrierépítés miatt. És azért állnék meg itt egy fél pillanatra, csak hogy megértsék a hallgatók is, hogy a legtöbben azt gondolják, hogy a munkáról munkára ugrálás, vagy a job hopping az azt jelenti, hogy csak elugrálok, de valójában a mondat második fele a legfontosabb, karrierfejlesztés céljából. És ez mindig is elő fog fordulni. Ma már azt ismertük fel, hogy van ez a globális jelenség, hogy egyrészt projektmunkák vannak, itt dolgozol egy évet, ott kettőt, ott felett, lejár a projekt, megyünk tovább. Tehát, hogy ez egy teljesen másfajta piaci modell, amiben már elkezdtek működni a cégek. Ezt a Z-generáció nagyon jól felismerte, és erre is állt be, már úgy munka szempontjából. Amit meglátni kell, hogy ők nagyjából 5-6-7 év alatt szeretnék elérni azt a szakmai fejlődést, amivel mondjuk ő 30 évesen tök stabilan fog tudni egy nagyon, nagyon jó szakmai tudással létezni. Mondjuk junior marketingesként dolgozik itt kétfajta célcsoporttal, aztán ott hagyja egy év múlva, elmegy egy másik céghez, ott megtanul másfajta szolgáltatást eladni, másfajta célcsoportnak, tehát nem az a kilátása, hogy ő 5-6 évig ugyanazt fogja csinálni, hanem különböző iparágokba kipróbálja magát, mert azzal ő jobb szakember lesz. Ő valóban job hopper. Az egy más kérdés, hogy azokat, akik elhagyják a munkahelyüket fiatalok, nagyon sokszor tévesen gondolják job hoppernek, mert az, amikor valaki azért megy el a munkahelyéről fiatalon, mert ott nem érzi jól magát, mert mondjuk olyan a közeg, hogy nem befogadó, vagy megunja, az is előfordul, hogy megunja, de legtöbbször azt arra panaszkodnak a fiatalok, hogy kiközösítik őket, nem találják a helyüket, vagy akár nem volt elég jó mentorprogram, tehát hogy kilöki gyakorlatilag a szervezet magából, és aztán az lesz a vége, hogy ő felmond. Az nem job hopperség, mert ott nem a karrierlépés miatt ment el, hanem azért, mert rosszul érezte magát. Vagy eleve rossz önismereti folyamat, hogyha olyan munkát választott, ami egyáltalán nem való neki, mert unja, ahogy te mondtad, vagy pedig nincs meg hozzá megfelelő kompetenciája, és csak szenved benne. Az egy rossz önismereti folyamat. És hogyha itt kell beavatkozni, az egy szerencsésebb dolog, hogy hogyha megtaláljuk azt, hogy oké, miben szeretnél fejlődni, hogy legyen kompetenciád, akkor ebben tudunk segíteni, hogy mik azok a területek, amiben jobb szeretnél lenni, lehet, hogy maradna. Vagy hogyha látjuk, hogy a közeggel van a gond, tehát nem befogadó a csapat, konfliktusok vannak, az együttműködés kultúráját kell fejleszteni, vagy egyéb valami, azt is tudjuk kezelni, mert az is egy olyan dolog, ami fejleszthető, az, hogy a csapat jobban működjön, az, hogy megértsék egymást, hogy jobban tudjanak kommunikálni. Tehát nagyon sokszor azt látom, hogy nem menne el az a fiatal, hogyha ott, ahol van, jól tudná magát érezni. És nem azért megy el feltétlenül, mert a karrierútját szeretné fejleszteni, bár az is egy nagy, nem tudom, nagy létszáma az Z-generációnak, de ha satszolnom kéne, akkor azt mondanám, hogy fele tényleg azért megy el fél év kötőjel két éven belül, mert karrierdeszkát szeretne ugrani, vagy újabb szintet szeretne ugrani, de a maradék szintén fele az azért megy el, mert valami nem működik jól a cégnél, legalábbis ő ott nem találta meg a helyét. Na, őket ott lehetne tartani, hogyha kicsit jobban figyelnénk, csak ez a cégek szempontjából is ugye egy befektetés, mert az pénz, energia, idő, tehát nehezebb út.
Hogyha munkavállaló felől közelítünk, akkor ebből is látszik, hogy az, hogy munkakezdőként, tehát teljes tapasztalat nélkül lépünk be a munkavállalás világába, az is nagy kockázat, meg az is a nehézségeknek a forrása ugyanannyira, mint hogyha valaki már több éves munkával, akár nem tudom, szülés után, vagy egy valami miatt elvesztett munkahely, karrierváltás kapcsán kerül egy új munkahelyre. Mindig újra és újra meg kell a saját tapasztalataival küzdenie, hogy megtalálja a helyét egy nagy struktúrán belül. Tehát ugyanolyan nehéz egy fiatalnak munkát keresni, mint mondjuk egy 40-50 évesnek is. Nagyon nehéz, csak más miatt.
Nem mondom, hogy ugyanolyan nehéz, de hasonló nehézségekkel küzdenek. Ha most attól függ, hogy melyik célcsoportot, vagy melyik réteget szeretnénk nézni, a fiataloknak annyival talán egy picit nehezebb, hogy ugye vannak általános kihívások, amikre most utaltál, amik tényleg korra, nemre, mindentől függetlenül igazak a munkaerőpiacon, amikor mondjuk valaki szeretne keresni állást, és ugye ezeket találkozunk nap, mint nap a jelentkezőink között. Mert mondjuk iparági változások vannak, vagy nagy a túljelentkezés, vagy a mesterséges intelligencia megváltoztatta a kiválasztás folyamatát, ezek hatnak mindenkire. A fiataloknak még van egy nehézségük, hogy nekik vannak különböző generációs kihívásaik, például az, hogy az élő kommunikáció nem annyira előnyük, mint a digitális kommunikáció, vagy hogy cseten írunk, tehát sokan, de vannak nagyon jól kommunikáló Z-generációsok, tehát nem szeretem azt mondani, hogy nem, de a legtöbbjüknek sokkal könnyebben megy az online kommunikáció. Ez például egy generációs kihívás az álláskeresés során.
Ahol azért sokszor van olyan
interjúra kell menni, megszólalni, hogy kérdezni, igen. Tehát, hogy ott személyesen meg kell szólalnod, ott nem tudsz megnézni előtte egy papírt, hogy mit akartam mondani. A másik kihívás, ami őket még ugye pluszban érinti, az az életkori kihívás, ami azért más, mint a generációs, mert az nem a saját generáció, nem abból fakad, hogy Z-generációs, hanem abból, hogy fiatal. Tehát ugyanazokkal a problémákkal mondjuk 20 évvel ezelőtt én is, te is találkoztál, hogy pályakezdőként az ember bizonytalan, nincsen szakismerete, vagy amit esetleg megtanult, még sose használta, tehát csak elméleti tudása van, nincs munkatapasztalatom, nem tudom, mire kell figyelni, hogy kell egy munkakörnyezetben egyáltalán dolgozni, kollégákkal viselkedni, tehát ezek extra nehézségek a fiataloknak, ez talán egy pályaváltónak ugye nincs meg, mert neki már volt előtte tapasztalata, tehát maga a munkakultúra már kialakult, még a fiatalokban nem. Tehát ezért náluk nagyon kicsit több tapasztalat kell, tehát mi is a JobTrainnél nagyon sokszor felhívjuk a figyelmet, mikor jön újra pozíciót keres valaki, vagy akár diákmunka, vagy bármi ilyesmi, hogy ezzel számolni kell, hogy fokozottan oda kell figyelni arra, hogy egyel többet kommunikáljunk, vagy amit gondolnánk mondani, azt még egyel jobban erősítsünk rá, adjunk visszacsatolásukat, ugye a visszajelzés, nem tudom, hogy biztosan említettem az előbb, ugye ez a dopamin, amit a játékok okoznak, ez azt eredményezi, hogy nagyon várják a visszacsatolást, hiszen a játékok azonnali visszacsatolást adnak, tehát sokkal jobban oda kell figyelni egy fiatalnál, hogy sokkal több visszajelzést adjunk meghatározott időközönként, vagy akár munkafolyamatonként, vagy kialakítsunk új rendszereket. Ebben pedig az idősebb kollégáknak kell partnernek lenni, és megérteni, hogy ők ebben nőttek fel. Neki ez fontos, és megtanulni mondjuk megfelelő visszajelzéseket adni, ami nem egyszerű egyébként, mert nem biztos, hogy ehhez szoktak hozzá, vagy talán ő se kapott soha, és úgy kialakítani egy új rendszert, ezek nem egyszerű dolgok.
Még mielőtt befejezzük a műsort, egy gondolatot szeretném, hogyha idehoznál. Ugye mondtad is, hogy karrierváltók, azok kicsit másként váltanak, vagy másként újak egy munkahelyen, mint aki teljesen új a munkavilágában. Azért az is nagyon sokszor elhangzik, hogy most már nagyon fontos, hogy egy életúton belül bizony sokszor előfordul, hogy valami teljesen mást kell csinálni, vagy szakmát is váltani, akár nagy karrierváltások vannak. Vajon a különböző generációkban ez változik, hogy mennyire képes-e arra mondjuk az X generáció, vagy az Y generáció, hogyha elveszíti a munkáját, akkor valami újat kezdjen, esetleg teljesen újat.
Ez alapvetően függ attól, hogy ki milyen típus. Tehát, hogy vannak olyanok, akik egyébként is könnyen váltanak, vagy magas a tanulási hajlandóságuk és szívesen tanul újat, vagy mennyire szerette azt, amit eddig csinált, tehát, hogy ettől is függ, tehát ez egy alapattitűd. De ha generációs szinten nézzük, akkor azt látjuk, hogy a fiatalok sokkal könnyebben gondolják újra a dolgokat, és fordulnak egy 180-at, és kezdenek teljesen mást, bátrabban. Ebben nyilván az is benne van, hogy ha megnézzük azt, hogy hányan rendelkeznek mondjuk olyan családdal, amit fenn kell tartani neki, tehát, hogy hányokat érinti az, hogy családot kell eltartani, nyilván sokkal kevesebb, mint egy idősebb, mondjuk egy Y vagy egy X generációsat. Ezek már alapvetően meghatározzák azt, hogy merünk-e lépni. Tehát a fiataloknak ez is benne van, hogy ameddig nincs még család, akiért felelősséget kell vállalni, addig sokkal könnyebben próbálgatják a szárnyukat, plusz ugye a külföld, mert a fiatalok már nagyon jól beszélnek idegen nyelveket, akár kettőt is, hármat is, olyat is ismerek sokat, de az angol az szinte mindenkinek nagyon alap, tehát hogy önnekik már alternatívja az is, hogy egy-két évre kimegyek külföldre, megnézem ott milyen jó gyakorlatok vannak, szerzek tapasztalatot, ha más nem, akkor a nyelvtudásom szuper lesz, mire visszajövök, tehát hogy sokkal bátrabban nyitnak, egyrészt mondom életkorukból, élethelyzetükből, és az addig lehetőségeikből adódóan.
Hát köszönöm szépen, hogy eljött Kontó Dorottya hozzánk. Szervezetfejlesztőként és felnőtt képzési szakemberként is azért rálát arra, hogy a munkavilágában a különböző generációk hogyan dolgoznak együtt, hogyan dolgozhatnak együtt, és hát a JobTay munkatársaként pedig látja azt, hogy munkavállalóként hogy találjuk meg a magunk számára a legjobb munkahelyet. Mai műsorunkat készítette Peresztegi Attila, Bójás János és Szabó Csilla. Viszont hallásra és további jó rádióhallgatást kívánok!